Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
A Magyar Tudományos Akadémia lendület programjának keretében Rózsa Levente, a Hunren Wigner Fizikai Kutatóközpont SFI elméleti szilárdtest fizika osztályának tudományos főmunkatársa 294 millió forint támogatást nyert el kvantumos robosztusság kialakulása a mágneses rendből című projektjéhez. Üdvözlöm az utópiában Rózsa Leventét, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Mennyire lehet közel vinni a laikus, de kíváncsi hallgatókat a projekt megértéséhez, vagyis a kvantumos robosztusság kialakulása a mágneses rendbőlhöz? Egyáltalán mit neveznek kvantumos robosztusságnak?
Köszönöm a kérdést. Én azzal kezdeném, hogy bemutatnám, hogy milyen rendszerek vizsgálatával foglalkozunk. Tehát abban ezt a tudományterületet szilárd testfizikának nevezik, és ezekben összetett rendszereket vizsgálunk, amelyekben nagyon sok részecske van, és ezek erősen kölcsönhatnak egymással. És ezen kölcsönhatások következtében ezekben a rendszerekben teljesen más jelenségek figyelhetőek meg, mint önmagukban álló részecskékben. Tehát összehasonlításképpen gondolhatunk arra, hogy az embereket egyénileg teljesen más jellemzőkkel jellemezhetjük, mint hogyha összességében egy társadalmat alkotnak. És ahhoz, hogy ezek a rendszerek, ahol nagyon sok részecske van, és nagyon közel egymáshoz, nagy sűrűségben, ezek elsősorban szilárd anyagokban, vagy bizonyos esetekben folyadékokban fordulnak elő, és ezért nevezik ezt az irányt nagyrészt szilárd testfizikának. És ezen jelenségek egyike, ami annak következtében valósul meg, hogy nagyon sok részecske van, és ezek erősen kölcsönhatnak, a mágnesség kialakulása. A mágnességben elsősorban az elektronok azok a részecskék, amelyek a legfontosabb szerepet játsszák. Az elektronoknak önmagukban is van mágneses momentuma, de ez nagyon kicsi, tehát ez önmagában nem lett volna elég, hogy a makroszkopikus világban is megfigyelhessünk mágneses jelenségeket. Ehhez az szükséges, hogy az elektronok összehangolják azt, hogy a mágneses momentumaik milyen irányban mutatnak. És ezek a kölcsönhatások ilyen nagyon kicsi méretskálásokon, elsősorban kvantummechanikai jelenségek alapján érthetőek meg, és ezek a kvantummechanikai jelenségek máshogy működnek, mint amely itt megszokhatunk a mindennapi életben.
Azt írják, bocsánat csak, hogy én is kérdezzek valamit, amire szeretnék választ kapni. Azt írják a tájékoztatóban, meg küldött egy ilyen tájékoztatót, egy cikket is ezzel kapcsolatban, hogy az elektronok spinjeinek rendeződése és ennek kivételes stabilitása előnyös a klasszikus számítási eszközökben, ugyanakkor elnyomja a kvantum számítógépek működéséhez szükséges kvantum fluktuációkat. Mit kell tudni a kvantum fluktuációról, illetve a spinekről, mert hogy legalábbis ahogy én kiolvastam a cikkből, a spinek okozzák a mágnesességet, illetve a spineknek a különböző alakulása.
Igen, ez így van. Tehát ez az a kvantummechanikai jelenség, amelyről beszéltem. Ezt úgy nevezik, hogy kizárási elv, és ez azt mondja ki, hogy két elektron nem lehet teljesen ugyanabban az állapotban. Ezt elképzelhetjük úgy például, hogy egy házban vannak lakások, és minden lakásban pontosan csak egy lakó költözhet be, mint említettem, azért itt a klasszikus hasonlatok nem teljesen állják. Meg a helyüket, ugyanis tehát a természeti törvények teljesen kizárják azt, hogy két elektron ugyanabban az állapotban legyen.
Várjunk csak egy pillanat, mit jelent az, hogy nem lehet ugyanabban az állapotban, mert milyen állapotokban szoktak lenni az elektronok?
Tehát az állapot az egy kvantummechanikai fogalom. Mondom például a szilárd testekben hogyan helyezkednek el az elektronok, ezt el lehet képzelni így, hogy egy házban laknak, és mondjuk először, tehát tegyük fel, mondjuk nincs lift, és ezért mindenki minél alacsonyabban szeretne lakni, és ezért a legalacsonyabban lévő lakásokat foglalják el, de mindenhova csak egy-egy költözhet, és így fokozatosan betöltik ezeket az úgynevezett kvantummechanikai állapotokat, amíg elfogynak az elektronok.
Azt írják, hogy a projektben olyan nemrég felfedezett mágneses szerkezeteket fognak tanulmányozni, amelyekről már igazolták, hogy nagyobb sebességű és alacsonyabb energiafogyasztású klasszikus számítási eszközöket eredményeznek. Mik azok a nemrég felfedezett mágneses szerkezetek?
Tehát annak ellenére, hogy ezeket a ilyen kvantummechanikai jelenségek vezetnek a mágnesség kialakulásához. Gyakran a mágnességet le lehet írni egy klasszikus leírásban is, hogy minden atomot egy klasszikus mágneses momentummal írunk le, úgy gondolhatunk rá, mint hogyha egy iránytűt raknánk minden atomra, vagy egy rudmágnest, amelyeknek van egy jól definiált iránya. És ezek az apró mágnesek egymással kölcsönhatnak, amelynek kvantumos eredete van, de úgy írható le, hogy ezekből különböző alakzatok alakulnak ki. És az utóbbi időben a kísérleti módszerek fejlődése következtében nagyon sok ilyen alakzatot, amelyek csak akár pár nanométer nagyságúak, tehát szabad szemmel, vagy akár hagyományos optikai mikroszkóppal nem figyelhetőek meg, sikerült őket felfedezni. És ebben nagyon különlegesen rendeződhetnek ezek a mágneses momentumok, és nagyon stabil szerkezeteket hozhatnak létre.
Továbbá azt is olvastam ebben a tájékoztatóban, hogy a megoldás kulcsa az elektronok egyik fizikai jellemzője, a spin, amelyek megfelelő rendeződéssel felelős az anyag mágneses tulajdonságaiért. Mi az a spin?
Tehát a spin az elektronoknak egy ilyen jellemzője. Említettem, hogy vannak különböző kvantummechanikai állapotok, és az elektronok kvantummechanikai állapotát az egyrészt ezzel a spinnel lehet jellemezni. Tehát ez egy sajátos fizikai jellemző, ami a makroszkopikus világban nem fordul elő, csak az atomi szinten szintén ennek kvantummechanikai eredete van, és az, hogy nem lehetnek ugyanabban az állapotban, ettől eltekintve megengedett az, hogy a két elektron nagyon hasonló állapotban van, csak a spinben különböznek egymástól. A spin két különböző értéket vehet fel, és ez a mágneses momentumhoz is kapcsolódik, tehát ezt úgy képzelhetjük el, hogy egy iránytű mondjuk északról délre, vagy délről északra mutat, ezt a két lehetőség megengedett, és mivel ez megkülönbözteti a két elektront egymástól, ezért mindkét állapot megengedett a rendszerben. És ez az, ami a különböző spin irányok között létre fog hozni egy kölcsönhatást, és ez hoz létre olyan rendeződést, ami a makroszkopikus világban is megfigyelhető mágneses momentumokhoz vezet.
Egyáltalán mitől válik mágnesezhetővé egy anyag, amelyik nem volt előtte mágnesezhető? Hogyan lehet megváltoztatni az anyag szerkezetét, struktúráját, vagy az elektronjait, hogy mágnesezhető legyen, vagy ő mágnesezzen más anyagokat?
Ehhez nagyon pontosan ismerni kell az atomok viselkedését, hogy ezek a kvantummechanikai állapotokat, amelyeket említettem, hogy milyen állapotok megengedettek az anyagban, ezek nagyon erősen befolyásolják, hogy melyik anyag lesz mágneses, és milyen típusú mágneses tulajdonságokat mutat, és ehhez több különböző anyagkombinációt kell megvizsgálni. Persze vannak olyan anyagok, amelyekről ismertek, hogy gyakrabban lesznek mágnesesek, tehát például, hogyha vas atomok vannak egy anyagban, azok elég gyakran mágnesség megjelenéséhez vezetnek, de sok különböző anyagkombinációt kell kipróbálni, és sok különböző geometriát, hogy lehet ezeket az atomokat egymáshoz csatolni, és ez mind nagyon erősen befolyásolja ezeket az elektron állapotokat, illetve a mágneses tulajdonságokat.
Mi történik akkor, amikor egy mágnessel fölveszek az asztalról rajszögeket, amelyek nem mágnesesek? De hozzá tapadnak természetesen, mert hogy azt hiszem, vasból vannak ezek a rajszögek is, hozzá tapadnak a mágneshez. A kvantum szinten mi történik ezekkel a rajszögekkel? Miért tapadnak ahhoz a vasmágneshez azonnal?
Tehát a rajszögekben szintén található nagyon sok kicsi mágneses momentum, tulajdonképpen atomi szintű mágneses momentumok, azonban a rajszögek önmagukban nem mágnesesen rendezettek, tehát abban össze-vissza állnak a mágneses momentumok.
És ha fölveszem őket egy mágnessel, akkor rendezettek lesznek?
Pontosan ez történik a Rud mágnesben, abban rendezetten állnak a mágneses momentumok, ezek létrehoznak egy nagy mágneses teret, és a mágneses tér pedig ugyanolyan irányba állítja be a mágneses momentumokat. Pontosan ez az, ahogy az iránytű is működik, hogy a Föld mágneses tere mindegyiket ugyanolyan irányba állítja be, és ez történik az apró mágneses momentumokkal a rajszögekben, és miután már ugyanarra álltak be, akkor jobban kölcsön tudnak hatni a Rud mágnessel, és ez elég ahhoz, hogy fel lehessen őket emelni.
Más tulajdonságuk a mágnesesség hatására nem változik meg?
Most tehát elsősorban a mágneses tér az a mágneses momentumok irányával hat kölcsön.
Tehát más tulajdonsága nem változik meg az anyagnak magyarul?
Vannak olyan jelenségek, amelyek különböző fizikai mennyiségek közötti kölcsönhatást írnak le, de egy mágnes az legerősebben természetesen a mágneses momentumokkal hat kölcsön. Tehát ez lesz az a jelenség, ami legelsőre megfigyelhető.
Miért van az, hogy a vas mágnesezhető, az arany pedig nem?
Mint említettem, ez az az részecskék kvantummechanikai állapotaitól függ. Ez esetleg a kémiából ismerős lehet, a periódusos rendszert kell megvizsgálni ehhez, és a periódusos rendszerben azt látjuk, hogy a vas az egy úgynevezett D elektron típusú rendszer, ebben sok olyan elektron található, amelyek úgymond párosítatlanok, ez ebben az esetben azt jelenti, hogy sok elektron van, amelyek azonos spinnel rendelkeznek. És ezek a spinek így rendeződni tudnak. Ezzel szemben az aranyban ezek a D-elektronok mind párban jelennek meg felfelé és lefelé spinnel, ezek egymást kiejtik, és ezért makroszkópikusan nem lehet mágneses momentumot megfigyelni az aranyban például.
Na most egy olyan dolgot kérdeznék, amivel azt hiszem majdnem mindenki találkozott az elmúlt években, mégpedig az MRI diagnosztikai rendszerrel. Ez az alanyt, akit beleraknak egy ilyen MRI-be, egy mágneses rezonancia vizsgálatot végeznek el rajta, nagyon komoly mágneses erőtérben tartja, de hogyan tud ez működni, hiszen az emberi szervek azok nem mágnesezhetők, legalábbis úgy gondolom.
Igen, de tehát az emberi test nagyon nagy része az nem olyan anyagokat tartalmaz, amelyeket mágnesesnek nevezünk, elsősorban tudjuk vízből áll, azonban ez már egy kicsit különbözik attól, amivel én foglalkozom. Az MRI tudomásom szerint az úgynevezett atommagoknak a mágneses momentumával hat kölcsön. Ezek sokkal nehezebben hozzáférhetők, mint az elektronoknak a mágneses momentumai, és ezért nagyon nagy mágnesesség kell ahhoz, hogy ezeket megvizsgálhassák. Igen.
Azt akartam kérdezni, hogy ezek szerint mágnesesség és mágnesesség között is óriási a különbség, mert van, ami az elektronokkal kapcsolatos, van, ami az atommaggal kapcsolatos mágnesesség?
Ez így van, igen. Az atommag szintén rendelkezik mágneses momentummal, általában ezt azonban nehezebb befolyásolni, tehát egy rúdmágnessel nem nagyon, tehát ez nagyon kis erőt fejt ki mondjuk ugye az atommagokra, viszont vannak olyan jelenségek, amelyek az atommagoknak a mágneses tulajdonságai is vizsgálhatók, különösen ha nagyon erős mágneses tereket tudunk létrehozni.
Hogyan befolyásolja a mágnesezhetőség egy kvantumszámítógép működését?
Igen, tehát ezt próbáltam eljutni, hogy annak ellenére, hogy a mágnesség kvantumos jelenség, az úgynevezett kvantumos korrelációk sok esetben nem látszanak a mágnesesen rendezett rendszerekben. Tehát vannak olyan kvantumos állapotok, amelyeknek egyáltalán nincs klasszikus megfelelője. Tehát két elektron úgy is összekapcsolódhat egymással, hogy külön-külön nem mondhatjuk meg egyikre se, hogy valamilyen jól definiált irányba mutat a mágneses momentumuk, és az együttes állapotukban viszont egyedül azt állíthatjuk biztosan, hogy a két elektronnak teljesen ellentétes a mágneses momentuma. Ennek nincs valódi analógiája az életben, ez egy olyan kvantummechanikai, ez egy tipikusan kvantummechanikai jelenség, és viszont azokhoz a jelenségekhez, amelyekről korábban beszéltem, ez általában nem játszik fontos szerepet, tehát olyan anyagokban, amelyeket általában a mindennapi életben mágnesesnek nevezünk. Ezzel szemben a kvantumszámítógépekben nagyon fontos, hogy vannak ilyen úgynevezett kvantumos korrelációk, tehát speciális kvantumos állapotok, amelyeknek nincsen klasszikus megfelelője. Azért, mert ezeken a kvantumos állapotokon el lehet végezni olyan számításokat, amellyel jobban fel tudjuk térképezni az anyagok kvantumos tulajdonságait. Tehát ezek például abból a szempontból nagyon fontosak, hogy többet megtudjunk ezekről a kvantumos jelenségekről, amelyek különböző típusú rendeződések kialakulásához, illetve különböző típusú kölcsönhatásokhoz vezetnek alapkutatás szempontjából. Ugyanakkor ezeknek lehetnek gyakorlati alkalmazásaik is, például a kvantumos kódfejtésben, illetve lehet ezeket a kvantumos anyagokat, vagy kvantumos információt arra is használni, hogy nagyon kis mágneses tereket nagyon pontosan érzékeljünk.
Ugye az elektromágneses kölcsönhatás is létrehoz egy mágneses teret. Az ebbe a sorba beleilleszkedik? Tehát akkor is az történik, ha áramot vezetek be, mondjuk ezt mindenki tapasztalhatta a saját életében, az árak azok így működnek a különböző házaknál, áram alá helyeznek különböző ilyen zárakat, amelyek mágnesességet hoznak létre, és akkor nem lehet kinyitni, vagy éppen ki lehet nyitni az ajtót. De ez is a spinekkel kapcsolható össze?
Ez egy alapvetően más típusú jelenség, mint amiről én beszéltem. A klasszikus tehát az elektromágnességnek van egy klasszikus modellje, amelyet a 19. században már jól megértette, és ez például ennek segítségével magyarázható az, hogy miután, tehát hogy például a rajzszögben hogy rendeződnek a mágneses momentumok, vagy hogy hogyan lehet felemelni egy rúdmágnessel ezeket a mágneses momentumokat, ezek klasszikus képben is megérthetők. Az, hogy miért léteznek olyan anyagok, mint a rúdmágnes, amelyekben már önmaguktól rendezetten állnak a mágneses momentumok, ehhez azonban egy más típusú kvantummechanikai leírás szükséges.
Most visszatérnék az első kérdésemhez, amelyben mondtam, hogy Rózsa Levente a Hundren-Wigner Fizikai Kutatóközpont elméleti szilárdtest fizika osztályának tudományos főmunkatársa 294 millió forint támogatást nyert el kvantumos robosztusság kialakulása a mágneses rendből című projektjéhez. Ezt hogyan fogja, vagy mire fogja elkölteni ezt a pénzt?
Tehát elsősorban a természettudományokban ahhoz, hogy új jelenségeket minél jobban megismerjünk, szükség van arra, hogy több ember együtt dolgozzon. Ez különösen a kísérleti megvalósítás szempontjából fontos. Én elmélettel, illetve szimulációkkal foglalkozom, de itt is mostanra már nagyon specializáltá vált az a tudás, amelyet a jelenségek megértéséhez használni kell. Tehát ehhez arra van szükség, hogy egy kutatócsoport alakuljon ki, amelyben több ember egymással közösen dolgozik, és itt elsősorban ez a támogatás azt a célt szolgálja, hogy azok a kutatók, akik részt vesznek a kutatócsoport munkájában, ebből fizetést kapjanak.
Nagyon szépen köszönöm az interjút, Rózsa Levente volt a vendégem, viszont hallásra.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.